9. fejezet. Pirkadatkor köd ereszkedett Deogaumra. A sűrű köd átszitelt a fák között, megrekedt a völgyekben, és a sátrak oldalán gyöngyözött. Akár a tél lehellete, nem gondolja? Jegyezte meg Sir Arthur Wellesley a segédtisztjének, Campbellnek. A hőmérő 78 fokot mutat, uram, válaszolt szárazon a fiatal skót. Csupán a tél lehelletekemből, ismételte a tábornok. A sátra előtt állt, csészével a kezében a ködön át figyelte, ahogy Gavilgur égben nyúló szikláit beragyogja a felkelő napfénye. Egyik szolgája mögötte állt, kezében a tábornok kabátjával. Kalapjával és kardjával a másik szolga a lovát tartotta, míg a harmadik arra várt, hogy elvehesse a csészét. Hogy van Harness? Kérdezte Campbelltől. Azt hiszem, mostanában az ideje nagy részét alvással tölti, uram, válaszolt Campbell. Harness ezredest felmentették a dandár parancsnoki tisztsége alól. A minap a táborban találtak rá, ahogy össze-vissza beszélt, azt követelte a felföldiektől, hogy álljanak négyes sorokba, és kövessék őt dél felé, hogy sárkányokkal, pápistákkal és függetlenség pártiakkal harcoljanak. Alvással? Kérdezte a tábornok. Mit tesznek vele az orvosok? Rumot öntenek le a torkán? Azt hiszem, ópium tinktúra lehet, uram, de valószínűleg rummal ízesítették. Szegény Harness, mormogta Wellesley, majd belekortyolt a teájába. Az erőttől délre emelkedő kúp alakú dombról 2-12 fontos ágyú hangja hallatszott. Wellesley tudta, hogy az ágyukat teljesen feleslegesen vitték fel oda, de szilárdan eltökélte, hogy tűz alatt kell tartaniuk az erőt déli kapuját. A tűzérek figyelmeztették a tábornokot, miszerint az ágyúzás teljesen hatástalan lesz, mert túl messze és túl magasra kell lőniük, ám Wellesley azt akarta, hogy az erődben tudják, délről ugyanúgy támadhatnak, mint az északi földnyelven át, ezért aztán megparancsolta, hogy a két ágyút vonszolják végig a dzsungelen, és állítsanak fel egy üteget a domb tetején. Az ágyúk, bár csövöket a lehető legmagasabbra állították, éppen csak fel tudtak lőni Gavilgur déli kapujához, de mire a lövedékek elérték a kaput, annyira elvesztették az erejüket, hogy egyszerűen csak lepattantak, és a meredek lejtőre zuhantak. De nem is ez volt a lényeg. Csak az számított, hogy a helyőrség egy részének dél felé kellett figyelnie, így nem vethettek be mindenkit a rések felé törő roham ellen. A támadásra azonban még 5 órán át nem kerülhetett sor, mert mielőtt Kenny ezredes a rések felé vezethetné embereit, Wellesley azt akarta, hogy a többi támadó is a megfelelő helyen legyen. A többi támadó a vöröskabátosok 2 hadoszlopát jelentette, mely a sziklafalon kanyargó 2 meredek úton kapaszkodott felfelé. Wallace ezredes a saját alakulatával, vagyis a 74. ezreddel, valamint egy szipoly zászlóaljal a déli kapu felé tartott, míg a 78. ezred és egy benszülött zászlóalja a 2 erődítmény közötti szakadékhoz vezető úton haladt. Mindkét hadoszlop erős ágyútűzre számíthatott, és esélyük sem volt arra, hogy bejussanak az erődbe. A feladatuk mindössze annyi volt, hogy lefoglalják a védőket, míg Kenny emberei áttörnek a réseken. Wellesley megitta a teáját, és az ízét érezve savanyú képet vágott, majd oda nyújtotta a csészét a szolgájának. Ideje indulnunk, Campbell? Igenis, uram. Wellesley azon gondolkodott, hogy fellovagol a fennsíkra, és Kenny mögött lép be az erődbe, de úgy vélte, a jelenléte csak megzavarná az embereket, akiknek lesz elég problémájuk anélkül is, hogy a parancsnokuk miatt aggodalmaskodjanak. Inkább a meredek déli út felé lovagolt, hogy csatlakozzon Wallacehoz és a 74. ezredhez. Ezek a katonák csak abban reménykedhettek, hogy a többi támadó bejut a belső erődbe és kinyitja nekik a déli kaput, különben megszégyenülve kell visszagyalogolniuk a táborba. Mindent vagy semmit, gondolta Wellesley. Győzelem vagy szégyen. Felült a lovára, megvárta, míg segédtisztjei összegyűlnek, aztán sarkantyúját a lova horpaszához érintette. Isten segítsen nekünk, imádkozott. Isten segítsen nekünk. Kenny alezredes az egyik ostromágyú melletti sziklára támasztott látcsövön át a falon ütött réseket vizsgálgatta. Az ágyúk továbbra is lőttek, ám az ezredes nem vett tudomást a zajról, a kőrakásokat nézte, melyeken az embereinek majd fel kell mászniuk. Nagyon meredekek, ember, zsörtölődött. Átkozottul meredekek. A falak egy meredek domb oldalra épültek, mutatott rá Stokes, így aztán természetszelűleg a rámpák is meredekek. Átkozottul nehéz lesz megmászni, mondta Kenny. Megfelelnek a célnak, jelentette ki Stokes. Ő is tudta, hogy a rámpák meredekek, ezért is lőttek még mindig az ágyuk. Arra ugyan remény sem volt, hogy kevésbé meredekké tegyék a kőhalmokat. Erről a domboldal gondoskodott, de legalább azt a benyomást keltette a támadó csapatok katonáiban, hogy a tűzérek próbálnak enyhíteni a nehézségeken. Lyukakat ütött a falba, ezt elismerem, mondta Kenny. Lyukakat. De azok nem felelnek meg a célnak, Stokes. Átkozottul meredek a kőrakás, amin fel lehet jutni. A domb természetéből kifolyólag, ismételte türelmesen Stokes. Hát tudja, mi nem majmok vagyunk, méltatlankodott tovább Kenny. Úgy vélem, önök is megfelelőnek találják majd, uram, mondta Stokes csillapítólag. Mindketten tudták, hogy a résekhez vezető kőhalmokon már nem lehet javítani, így kell áttörniük rajtuk. Stokes gyanította, hogy Kenny az idegesség miatt zsörtölődik, és az őrnagy nem is hibáztatta ezért. Ő sem akart volna karddal vagy puskával a kezében felmászni azokon a köveken, hogy aztán szembenézzen a túloldalon várakozó ellenséggel. Kenny tovább morgolódott. Azt hiszem, megfelelnek majd, mondta kelletlenül, és összecsukta a látcsövét. Összerezzent, amikor az egyik 18 fontos felmordult, és füstbe borította az ideget. Aztán Plummer őrnagy, az ágyú parancsnoka után kiáltva átvágott a kesernyés füstfelhőn. Plummer lőportól koszosan izzadva tűnt elő a füstből. Uram! Folytatnák az ágyúzást, amíg a rések közelébe érünk? Folytatjuk, uram. Így majd le kell húzniuk a fejüket, mondta Kenny, előhalászva az óráját a zsebéből. Nálam 10 perccel múlt 9 óra. Nálam 9 óra 8 perc, mondta Plummer. Pontosan 9, ütögette meg Stokes az óráját, hát ha a mutatók elakadtak. Az én órám szerint időzítünk, döntötte el Kenny. 10 órakor támadunk, és ne feledje, Plummer, folytassák az ágyúzást, míg mi odaérünk. Ne fogják vissza magukat, ne hagyják abba, csak mert a dombtető közelébe érünk. Zúzzák szét a rohadékokat, zúzzák szét őket. Összehúzott szemöldökkel pillantott a Stokes mellett álló Ahmedre. A fiú vörös kabátja túl nagy volt, úgy tűnt, Kenny magyarázatot kér a különös öltözékre, de aztán vállat vont és elsétált. Az erőd kapujához vezető ösvényhez ment, ahol az emberei üldögéltek. Egy sziklás emelkedő megvédte őket az ellenségtől, de ahogy elhagyják a fedezéket, könnyű célponttá válnak. 300 yardot kell megtenniük nyílt terepen, és ahogy a falon ütött rés felé közeledve összezsúfolodnak majd a szakadék és a víztározó között, itt számíthatnak a leghevesebb ágyútűzre. Ezek után fel kell mászniuk a résekhez, és ki tudja, milyen szörnyűségek várnak rájuk, amiket innen nem láthatnak. A katonák a sziklák és a bokrok árnyékában üldögéltek. Sokuk félig részeg volt, mivel a tisztjeik különleges adag rumot és rizspálinkát osztottak ki. Senki sem cipelt csomagot, csak a puskájukat, lőszert és szuronyt. Néhányan imádkoztak. A skót dandár egyik tisztje hajadon fött térdelt az emberei közt. Kenny kíváncsian kanyarodott a térdelő katonák felé, és hallotta, hogy a 23. zsoltárt ismételgetik halkan. A legtöbben viszont csak lehorgasztott fejjel gondolataikba merülve ücsörögtek, a tisztek erőltetetten társalogtak. Kenny 1000 katonája mögött a második támadó erő szintén szipolyokból és skótokból állt. Ha Kenny kudarcot vall, akkor a második rohamcsapatnak kell próbálkoznia. De ha Kenny sikerrel jár, akkor a második alakulata külső erődöt védelmezi majd, míg Kenny emberei megrohamozzák a belső erődöt. Mindkét rohamcsapathoz tartozott egy-egy osztag tűzér is. Az ő feladatuk, hogy a külső erődben talált még használható ágyukat a szakadék túloldalán várakozó védők ellen fordítsák. A várakozó katonák között vezető útja során egy a 74. ezred fehér paroliát viselő tisztbe botlott. A férfi szokatlan módon puskát és tölténytáskát cipelt, valamint olcsó indiai szabját hordott a derekán. Kenny oda kiáltott neki. Ki az ördög maga? Sharp, uram. A név ismerősen csengett Kennynek. Wesley embere? Erről nincs tudomásom, uram. Kenny rosszallóan húzta össze a szemöldökét a kitérő válasz hallatán. De ott volt Ossziánál, igaz? Igen, uram, ismerte el Sharp. Kenny arca megenyhült, hallott már Sharpról, és tisztelte a bátor embereket. Szóval mi az ördögöt csinál itt Sharp? Az ön ezrede mérföldekre jár innen. A Deogaumból vezető úton jönnek. Itt ragadtam, uram, válaszolt Sharp. Úgy döntött, nem lenne értelme hosszabb magyarázatot adnia. És nem volt időm visszatérni a 74. ezredhez, uram, így aztán reméltem, csatlakozhatok a régi századomhoz. Morris kapitány embereihez, uram. Biccentett az ösvény felé, ahol a 33. ezred könnyű gyalogos százada gyülekezett a kövek között. Már persze csak, ha engedélyt ad rá, uram. Morris bizonyára örül majd a segítségének, Sharp, ahogy én is. Kennyre jó benyomást tett Sharp megjelenése, mivel az ászlós magas volt, és szemmel láthatóan erős, a tekintetében pedig valami ádáz vadság érződött. Az ezredes tudta, hogy a roham során a győzelem vagy a vereség csak az ügyességen és az erőn múlik. Sharp pedig olyas valakinek látszott, aki tudja, hogyan kell használni a fegyvert. Sok szerencsét, Sharp! Önnek is a legjobbakat, uram, mondta Sharp lelkesen. Sharp tovább sétált, kölcsön kapott puskája húzta a vállát. Eli Lockhart és Siud Sivaji embereikkel együtt a harmadik csapatban várakoztak. Ők csak akkor szállják majd meg az erődöt, miután a roham csapatok végeztek a feladatukkal, feltéve, ha a 2000 embernek sikerül átjutnia a falakon. Az a szóbeszéd járta, hogy a felfelé vezető kőrakások túlságosan meredekek, és senki nem lesz képes fegyverrel a kezében felmászni rajtuk. A katonák úgy hitték, a kezükre is szükségük lesz, hogy feljussanak a köveken, és így könnyű célpontot nyújtanak majd az odafent álló védőknek. Zsörtölöttek, hogy a tűzérségnek jobban le kellett volna rombolnia a falat, sőt, a földdel kellett volna egyenlővé tenni. Az egésznek a legfőbb bizonyítéka pedig a még mindig tartó ágyúzás. Mert miért is lőnék még mindig a falakat az ágyúk, ha a rések már megfelelőek? Hallották a köveknek csapódó ágyúgolyók és az időnként lezuhanó kövek hangját, de nem hallották, hogy az erődből visszalőttek volna. A roham idejére tartogatják a lőszert. Sharp a Stokes őrnagy létráit cipelő szipolyok mellett ment el. A sötét arcok rávigyorogtak, egyikük egy kulacsot kínált Sharpnak. Sharp ivott egy kis kortyot, az ital erősen fűszerezett rizspálinkának bizonyult. Úgy tett, mintha meglepte volna az ereje, a szipolyok pedig jót mulattak. Ez aztán a pia, fiúk, mondta, majd tovább sétált a régi bajtársai felé. Azok a döbbenet, az öröm és az aggodalom különös keverékével fogadták a közelettét. Amikor a 33. ezred könnyű gyalogos százada utoljára látta Sharpot, még őrmester volt, nem sokkal korábban pedig csak egy közlegény, akit megkorbácsoltak. Most kardot és válszallagot viselt, habár a sorkatonák közül előléptetett tisztektől nem várták el, hogy a régi alakulatoknál szolgáljanak, Sharpnak nem sok barátja volt a században, és úgy döntött, ha már felmászik a Gavilgurba vezető köveken, akkor azt a barátai oldalán teszi. Morris kapitány viszont nem volt Sharp barátja, és rossz előérzettel figyelte a közeledő zászlóst. Sharp egyenesen egykori századparancsnokához sétált. Örülök, hogy látom, Charles, köszöntötte, tudva, hogy felbosszantja Morrist, ha a kereszt nevén szólítja. Szép reggelünk van, hő? Morris jobbra-balra nézelődött, mintha keresne valakit, aki segíthetne neki, hogy szembenézzen ezzel a múltból előkerült, felkapaszkodott senkiházival. Morris sosem kedvelte Sharpot, sőt, összejátszott Tobedája Hexfillel, hogy halálra korbácsolják, de Sharp túlélte a büntetést, és még elő is léptették. A kurafi most itt bizalmaskodik vele, Morris pedig semmit sem tehet ellene. Hát, Sharp, sikerült kimondania. Gondoltam, csatlakozom önökhöz, Charles, mondta Sharp könnyed hangon. Itt ragadtam, Kenny pedig úgy vélte, hasznos lehetek az ön számára. Természetesen, mondta Morris, érezte magán az emberei tekintetét. Legszívesebben azt mondta volna Sharpnak, hogy menjen a fenébe, de nem követhetett el ilyen udvariatlanságot egy tiszt társával szemben, főleg nem a katonái előtt. Még nem is gratuláltam önnek, erőltette ki a szavakat. Akkor legfőbb ideje, mondta Sharp. Morris elvörösödött. Hát, gratulálok. Köszönöm, Charles, mondta Sharp, majd megfordult és végignézett a századon. A legtöbben vigyorogtak, néhányan viszont kerülték a tekintetét. Hexville őrmester nincs itt? Kérdezte nyíltan. Elfogta az ellenség, válaszolt Morris. Sharp kabátját nézte, nem volt elég nagy a zászlós termetére, és valahogy ismerősnek tűnt a kapitány számára. Sharp észrevette, hogy Morris komor arccal bámulja a kabátot. Tetszik a kabátom? Kérdezte. Tessék? Kérdezte Morris. Teljesen összezavarta a ruhadarabbal kapcsolatos bal sejteme és Sharp könnyed viselkedése. A kapitány egy régi, barna foltoktól csúfított kabátot viselt. Osszíja után vettem, mondta Sharp. Ön nem volt ott, ugye? Nem. És Argaumnál sem? Nem, mondta Morris kissé hűvösen. Neheztelt, amiért Sharp, ha bár tapintatosan, de azt sugallta, hogy amiért túlélte ezen csatákat, olyan tapasztalatokra tett szert, amelyek előnyt biztosítanak a számára. Ez így is volt, és Morrisnak azt is be kellett ismernie, hogy irigykedik Sharp hírnevére. Tehát, milyen parancsot kaptunk? Kérdezte Sharp. Morris nem szokott hozzá, hogy Sharp ilyen magabiztos legyen, és egyenrangúként bánjon vele, így aztán csábította a gondolat, hogy ne válaszoljon, de a kérdés helyén való volt, Sharp pedig kétségtelenül tiszt, még ha csak egy zászlós is. Ha átjutunk az első falon, válaszolt Morris konterhelten, Kenny a bal oldali rés felé indul tovább, nekünk pedig biztosítanunk kell a jobb oldalit. Igazi ebéd előtti munka, jegyezte meg vidáman Sharp, aztán kezet nyújtott Garrard felé. Hogy van, Tom? Örülök, hogy itt van, uram. Nem hagyhatom, hogy a segítségem nélkül induljanak a rés ellen, fiúk, mondta Sharp, majd kezet nyújtott Green őrmesternek is. Örülök, hogy látom, őrmester. Én is örülök, hogy ismét találkozhatunk, uram, szorította meg Green Sharp kezét. Hallottam az előléptetéséről, és alig mertem elhinni. Tudja, hogy szól a mondás a szemétről, őrmester, mondta Sharp. Mindig a víz tetejére kerül, ha? Néhányan felnevettek, különösen miután Sharp Morris felé pillantott, aki nemrég még maga is hasonló véleményen volt. Mások komor arccal figyeltek, mivel nem vették jó néven Sharp szerencséjét. Egyikük, a sötét arcú Crowley, köpött egyet. Mindig is szerencsés kurafi voltál, Sharpi. Sharp láthatóan tudomás sem vett a megjegyzésről, miközben átlépkedett a század üldögélő katonái között, hogy köszöntse a többi régi barátját is, ám amikor Crowley mögé ért, a nehéz puska tussal hirtelen fejbe csapta a közlegényt. Crowley felüvöltött, és megfordulva szembe találta magát Sharppal. A szó, Crowley, szólalt meg vészjóslóan Sharp, uram! Crowley Sharp szemébe nézett, de nem állta sokáig a pillantást. Igenis, uram, mondta alázatosan. Sajnálom, hogy ilyen figyelmetlen voltam a puskával, Crowley, mondta Sharp. Ismét nevetés harsant, mire Morris még jobban elkomorodott, de nem tudta, miként is bánjon Sharppal, így inkább nem szólt semmit. Watson, egy velszi közlegény, aki bírósági tárgyalás elől menekült a hadseregbe, hüvelyk ujjával az erődítményre bökött. Azt beszélik, hogy a résekhez vezető kőrakások túl meredekek, Mr. Sharp. Közel sem annyira, mint azok a hegyek, amiket ti velszi fiúk nap mint nap megmásztok, jegyezte meg Sharp. Elővette a látcsövet, amit nem sokkal napkelte után kért kölcsön Stokes őrnagytól, és a réseket nézte. Nem tetszett neki, amit látott, de ez nem a megfelelő időpont volt arra, hogy az igazat mondja. Jól elverjük majd a rohadékokat, fiúk, mondta inkább. Már kétszer harcoltam ezekkel a maráthákkal, és nem állták meg a helyüket. Látszólag jó katonák, de ha egy kicsit is megszorongatjuk őket, megfordulnak és futnak, mint a nyúl. Csak menjetek előre, fiúk, harcoljatok, és a szarháziak feladják. Morris dolga lett volna, hogy beszédet tartson az embereinek, Sharp viszont, amikor kinyitotta a száját, még nem tudta, hogy beszédet tart majd, de a szavak valahogy maguktól jöttek. De örült, hogy így alakult, mivel az emberek kissé megkönnyebbültek, az önbizalma látták. Néhányan viszont ismét idegesnek tűntek, amikor egy brit zászlót viselő szipoly közeledett feléjük az ösvényen. Kenny ezredes és segédtisztjei kivont karddal sétáltak a zászlóvívő mögött. Morris kapitány alaposan meghúzta a kulacsát, Sharpot rum szaga csapta meg. Az ágyúk tovább lőttek, szétmorzsolva a rések alját, lőporfüsttel és porral töltve meg a levegőt, ahogy próbálták elegyengetni a meredek rámpákat. A katonák, érezve, hogy a támadási parancsot hamarosan kiadják, feltápászkodtak és felvették a fegyvereiket. Néhányan megérintették a zsebükbe rejtett nyúllábat vagy más apró talizmánt. Egy katona hányt. A többiek reszkedtek, izzadság csorgott az arcokon. Négyes sorba, mondta Morris. Négyes sorba, élénken, kiáltott Greenőrmester. Egy taracból kilőtt gránát ívelt át a fejük felett, egyenesen az erőt felé húzva a kanóc füstsíkját. Sharp hallotta a robbanást és figyelte, ahogy az előbbi gránátot egy újabb követi. Egy ember kirontott a sorból, a sziklák között letolta a nadrágját és leguggolt. Mindenki úgy tett, mintha észre sem venné, míg a szag meg nem csapta őket, akkor aztán gúnyolodni kezdtek, ahogy a szégyenkező férfi visszaállt a helyére. Elég volt! Csattant föl Green. Egy régi módi csákot viselő szipoly dobos néhányszor rákoppintott a bőrlapra, míg a skót dandár egyik dudása a hóna alá vette a hangszerét. Kenny ezredes az óráját figyelte. Az ágyúk tovább dörögtek, füstjük a várakozó katonák felé sodródott. A zászlót tartó szipoly az alakuló hadoszlop élére állt, Sharp sejtette, hogy a sziklák fölé emelt lobogót az ellenség is észrevette. Sharp előhúzta a szuronyát, és a puskacső végéhez illesztette. Nem viselte a Morristól ellopott szabját, mivel tudta, hogy a fegyvert könnyen azonosíthatná a gazdája, így aztán kölcsön kért egy túlvárt Sioux Sivadzsitól. Nem bízott a kardban, túl sok indiai pengét látott már eltörni a küzdelemben. Ezen kívül szívesebben használt szuronyos puskát. Szuronyt szegez, parancsolta Morris, látva, hogy Sharp feltűzi a pengét. És ne lőjetek, amíg fel nem értek a réshez, tette hozzá Sharp. Egyetlen lövésetek van, fiúk. Ne vesztegessétek el, nem lesz időtök újra tölteni, amíg át nem értünk mindkét falon. Morris bosszankodva húzta össze a szemöldökét a kéretlen tanács hallatán, az emberek viszont hálásak voltak a szavaiért, ahogy azért is, hogy nem Kenny erőinek első sorában vannak. Ez a megtiszteltetés a 94. ezred gránátos századának jutott, a halálba induló különítménye már alakzatba állt. Általában önkéntesekből álló különítmény ment előre a falakon ütött résekbe, hogy leküzdjék a csapdákat és visszaszorítsák az ellenséget, de Kenny úgy döntött, ezúttal nem válogatnak önkénteseket. Azt akarta, minél több ember keljen át a réseken, minél rövidebb idő alatt, hogy elárasszák az ellenséget, így aztán a skót dandár gránátosai mögött még két skót század sorakozott, utánuk következtek a szipolyok, majd Morris emberei. Gyorsan és keményen, mondta Kenny az embereinek, hagyjátok hátra a sebesülteket, keljetek át azokon az istenverte réseken, és gyilkoljatok. Az ezredes még egyszer utoljára az órájára nézett, majd lecsukta a fedelét, és a zsebébe csúsztatta, mély levegőt vett, felemelte a kardját, és egyetlen szót üvöltött, rajta! A zászló előre indult a földnyelven át, mögötte pedig a katonák hulláma özönleli kezdett a falak felé. Néhány pillanatig csend honolt az erődben, aztán kilőtték az első rakétákat. Sűrű füstcsíkot húzva röppentek az előre nyomuló csapatok felé, majd hirtelen elkanyarodtak és az ég felé szálltak. Aztán az ágyúk is tüzet nyitottak. William Dodd ezredes látta, ahogy a rakéták az ég felé fordulnak, a saját füstjükbe burkolózva megállnak, majd alázuhannak. Manu Bapu ágyúi tüzet nyitottak, Dodd pedig, bár nem látott át a külső erődön túlra, tudta, hogy kezdetét vette a brit támadás. Gopal! Kiáltotta a helyettesének. Száhib! Zárják be a kapukat! Száhib! Nézett értetlenül Gopal az ezredesre, megállapodtak Manu Bapuval, hogy a belső erőd négy kapuját nyitva hagyják a külső erőd védői számára, hogy azok gyorsan visszavonulhassanak, ha szükséges. Dodd egy századot küldött a legkülső kapu védelmére, hogy biztosítsák a Manu Baput és embereit üldöző britek ne juthassanak be. Az ezredes most mégis be akarja csukatni a kapukat. Azt akarja, hogy zárjuk be a kapukat, Száhib? Kérdezte Gopal azon tűnődve, hogy talán rosszul hallotta. Csukják be, zárják be és felejtsék el, mondta vidáman Dodd, és hívják vissza a csapatot az erődbe. Más feladatom van a számukra. De Száhib, ha hallotta Jemadar. Induljon! Gopal rohant, hogy végrehajtsa Dodd parancsait, míg az ezredes végig sétált a bejárat melletti gyilokjáron, hogy megbizonyosodjon, az utasításait valóban teljesítik. Elégedetten figyelte, ahogy a külső kaput őrző csapat visszatér az erődbe, majd a kapukat egymás után sorra becsukják. Aztán a comb vastagságú zárógerendákat belecsúsztatták a fémgyámokba. A külső erődöt elzárták. Ha Manu Bapu visszaszorítja a briteket, akkor egyszerűen ismét kinyitják a kapukat, de ha a herceg veszít és elmenekül, akkor csapdában találja magát Dodd kobrái és az előre nyomuló britek között. Dodd a gyilokjáró közepére sétált és felmászott az egyik lőrésbe, hogy a lehető legtöbb emberéhez szólhasson. Láthatjátok, hogy lezárattam a kapukat, kiáltotta, és zárva is maradnak. Az engedélyem nélkül nem nyithatjátok ki őket, még akkor sem, ha India összes maráthája áll is odakint, követelve, hogy bejöhessen. A kapuk zárva maradnak, megértettétek? A fehér kabátos katonák, legalábbis az a néhány, aki beszélt egy keveset angolul bólintott, míg a többieknek le kellett fordítani Dodd parancsait. Egyiküket sem érdekelte különösebben a döntés, bíztak az ezredesükben, és ha ő azt akarja, hogy zárják be a kapukat, akkor legyen úgy. Dodd a külső erőd túl oldalán sűrűsödő füstöt figyelte. Kegyetlen küzdelem várható, de ő semmit sem tehetett. Az ő harca csak akkor kezdődik, ha a britek átkelnek a szakadékon, de a rohamot úgysem vihetik sikerre. A belső erődbe csak egy út vezet, mégpedig a kapukon át, és ezeken nem juthatnak be. A brit ágyuk talán lerombolhatják az első kaput, de a boltív alatt átlépve észre kell venniük, hogy a folyósó élesen balra kanyarodik, és ágyúzással nem törhetik át a másik három kaput. Végig kell küzdeniük magukat a szűk folyóson, baltákkal kell áttörniük a kapukon, míg az ő emberei vérfürdőt rendeznek a falakról. Száhib! Kiáltotta Gopal, mire Dodd megfordulva látta, hogy a dzsemadár a palotához vezető ösvény felé mutat. Benny Singh tűnt fel az ösvényen, mellette egy szolgával, aki napernyőt tartott a killadár fölé, hogy megóvja a nap forró sugaraitól. Küldje fel ide, dzsemadár! Kiáltott vissza Dodd. Dodd izgatottan várta, hogyan válik be a taktika. Manu Bapu elől már elzárta a biztonságot jelentő belső erődöt, most már csak Benny Singh állt Dodd hatalmának útjában. Csábította a gondolat, hogy itt és most levágja a killadárt, de a gyilkosságnak a Benny Singhhez hű helyőrség így a szemtanúja lenne, ezért Dodd inkább tiszteletteljes meghajlással fogadta az erőt parancsnokát. Mi történik? Kérdezte Benny Singh. Levegő után kapkodott, mivel a gyilokjáróra vezető út kifárasztotta, aztán rémülten felsikoltott, mivel a külső erőt falain a szakadékot őrző ágyuk hirtelen eldördültek, és szürkés fehér füstöt fújtak. Attól tartok, száhib, hogy az ellenség elfoglalja az erődöt, mondta Dodd.
Mit csinálnak?
Nézett rá elborzadva a killadár. Benny Singh fehér köntösbe öltözött a csatához, vörös sál övéről drága kövekkel kirakott kard lógott. A szakadék fölött szétterülő füstöt nézte. Zavart volt, mivel nem látta tisztán, mire is lőttek a külső erőd közelebbi ágyúi.
De az ellenség nem juthat be ide.
A brit katonák a másik irányból is közelednek, száhib, mutatott Dodd a szakadék fölötti füstfelhőre. A külső erőd közelebbi falain az ágyuk, legtöbbjük kisebb 3 és 5 fontos löveg nyugat felé fordították csöveiket, ez csak azt jelenthette, hogy brit katonák közelednek a síkságról felfelé vezető meredek úton. Dodd még nem látta a katonákat, de a külső erőd tűzérei ékes szólóan jelezték a jöttüket. Vörös kabátosok tartanak a szakadék felé, magyarázta Dodd, és nem készültünk fel rá, hogy egyszerre több irányból is támadhatnak, hazudta szemrebbenés nélkül. Biztos vagyok benne, hogy a déli úton is jönnek.
Jönnek, erősítette meg a killadár.
Dodd összerezzent, mintha kétségbe esne a hírek hallatán.
Megteszünk mindent, ami tőlünk telik, ígérte, de nem tudok mindent egyszerre megvédelmezni. Attól tartok, a britek még ma megnyerik a csatát.
Ismét meghajolt a killadár előtt. Nagyon sajnálom, száhib, ám halhatatlan hírnévre tehet szert, ha csatlakozik hozzánk a harcban. Lehet, hogy ma elveszítjük a csatát, de évek múlva énekeket zengenek majd Benny Singh bátorságáról. És hogyan is halhatna jobb halált egy katona, száhib, mint karddal a kezében és az ellenség holttesteivel a lába előtt?
Benny Singh elsápadt a gondolatra, de a lányaim, károgta.
Sajnos ők a katonák játékszerei lesznek, mondta Zordan Dodd, de nem kell aggódni, a száhib. Az a tapasztalatom, hogy a legcsinosabb lányok mindig találnak egy katonát, aki megvédi őket. Rendszerint egy nagy darab, faragatlan, erőszakos fickót, de ő legalább nem hagyja, hogy a többi katona megerőszakolja a nőjét. No, persze, a saját barátainak megengedi majd. Biztos vagyok benne, hogy a feleségei és a lányai találnak majd olyan lelkes férfiakat, akik megvédelmezik őket. Benny Singh elmenekült Dodd bátorító szavai elől. Az ezredes mosolygott a killadár félelmén, majd megfordult, és a legbelső kapu bástyáján örködő Hexville-hez sétált. Az őrmester fekete válszallagja mellé kardot is viselt, Dodd közelettére vigyázva vágta magát. Pihenj, Mr. Hexville, mondta Dodd, mire Hexville kissé ellazult. Szerette, hogy Misternek szólítják, úgy érezte valahogy illik hozzá. Ha a kis kurafi sárp hordhat kardot, és lehet Mister, akkor Hexville is lehet az.
Lenne egy feladat az ön számára, Mr. Hexville, folytatta az ezredes. Megtiszteltetésnek venném, uram, válaszolt Hexville.
Dodd a palota felé igyekvő killadárt nézte.
A mi nagyra becsült parancsnokunk, mondta szarkasztikusan, rossz híreket visz a palotába. Kell egy kis időt hagynunk, míg a hírek megteszik a hatásukat.
Rossz híreket, uram?
Azt hiszi, veszíteni fogunk, magyarázta Dodd.
Imádkozom, hogy ne így legyen, uram.
Akárcsak én, Mr. Hexville, akárcsak én. Buzgón. Dodd megfordult, a külső erő tűzéreit figyelte, és látta, milyen aprók is az ágyúik. Úgy vélte, nem sokáig tarthatják fel a briteket. A vörös kabátosok fél óra múlva a szakadékban lesznek, vagy talán még annyi idő sem kell nekik. 10 perc múlva, Mr. Hexville, vigye a századát a palotába, és utasítsa az arab őröket, hogy jöjjenek ide, és védjék a falakat. Hexville arca rángatózni kezdett.
Nem beszélem a pogányok nyelvét, uram. Már elnézést, uram.
Nem is kell beszélni a nyelvüket. Van puskája, használja. Engedélyt adok önnek, hogy agyon lőjön bárkit, aki megkérdőjelezi a tekintélyét.
Lőjem le őket, uram? Igenis, uram, örömmel, uram.
Bárkit, Mr. Hexville. Hexville arca ismét rángatózott.
Azt a kis pödört bajszú kövér kis kurafit, uram, aki most itt volt?
Aki ladárt?
Ha akadékoskodik, lelövöm a szarházit, uram.
Pontosan, mosolygott Dodd. Belelátott Hexville lelkébe, és az sötét volt, mint a pokol, épp ezért tökéletes végrehajtója a tervnek. Tegye megértem, Mr. Hexville, és én a kobrák kapitányává teszem önt. A havildárja beszél egy kicsit angolul, ugye?
Egy kicsit, uram,
mondta Hexville. Bizonyosodjon meg róla, hogy érti, amit mond neki. A palota őrségnek ide kell jönnie a falakra.
Jönni fognak, uram, vagy különben mind meghalnak.
Nagyszerű, mondta Dodd. De előbb várjanak 10 percet.
Igenis, uram. Jó napot, uram.
Tisztelgett Hexville, majd hátraarcot csinált, és lemasírozott a falról. Dodd visszafordult a külső erőd felé. Rakéták lángoltak a füstfelhőben, ami fölött még mindig ott lengett Manu Bapu zászlaja. Gyengén, nagyon halványan, de Dodd hallotta az üvöltözést, ám a hangot elnyomta az ágyuk moraja. Az ezüst szürke majmok felbojdultak a szakadékban, az állatok zavartan fordították fekete arcukat a belső erőd falain álló katonák felé, mintha tőlük várnák a választ, miért ilyen zajos és bűzös ez a mai nap.
A nap tökéletesen alakul, gondolta Dodd.